Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így bíztatták egymást. Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, melyeket az Úr hírül adott nekünk. El is mentek sietve, s megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, s gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok azután hazamentek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik. Ezek az evangélium igéi. Vajon abban a 2000 évvel ezelőtti karácsony éjszakában volt-e valami idilli? S ha tudjuk a történeti tényszerűségét annak, hogyan s mint történtek ott a dolgok, akkor talán egyszerűen meg is válaszolhatjuk ezt, mégpedig úgy, hogy idilli éppen nem sok minden volt benne. Hát megpróbáltatások, nehézségek, óriási problémák, ahogyan ezt ma mondanánk, ebből volt kikövezve az az út, hogy a Mária, József meg a kisded mentek abba az irányba, amerre az Isten őket vezérelte. Nem volt abban semmi idilli, nem volt abban semmi ideális, éppenséggel nagyon nehéz volt, és egyáltalán nem volt könnyű vagy magától értetődő. Most akkor az volna a kérdésem, hogy mi teremti bennünk ezt a képet? Miért alkotjuk meg ezt a világot? És miért alkotunk egy olyan szép világot, amire ha ránézünk, azt mondhatjuk, hogy igenis van benne valami idilli. Igenis van benne valami idealizált. Tehát jó ide nézni. És a gyerekeinket kézen fogjuk, és azt mondjuk, gyertek, nézzétek meg. Nézzétek meg csak, hogy milyen szép ez. És a mi tekintetünk, meg a mi szívünk is egy kicsit hát csapdába esik. Olyan jó ezt nézni, és jól esik látni. Most akkor áltatjuk-e magunkat, vagy becsapjuk-e a saját szívünket? Hogy a történeti tényszerűség semmiféle idillit vagy ideális nem mutat. Ezt pedig nagyon is mutat. Most akkor elszakadunk a realitástól? Akkor a hitünk valaminek az idealizálása, vagy valaminek az idillivé tétele, és közben pedig belül tudjuk azt, hogy na hát azért a valóság nem ez. Van egy-két szép napunk, próbálunk úgy tenni, mintha, és akkor ebből is születik egy-egy jó dolog, de hogy tényleg csak ennyi lenne? Mi teremti bennünk ezt a képet, ezt a valóságot? Szerintem nem arról van szó, hogy valamit idealizálni akarnánk, vagy idillivé tenni, ami nem volt ott és akkor az. Sokkal inkább, hogy mi a realitásban, éppenséggel a nehézségekben, abban a megpróbáltatásban és abban a kiszámíthatatlanságban nagyon is képesek vagyunk valami szépet meglátni. Valami szépet, valami hallatlanul értékeset és valamit, ami lenyűgöz bennünket. Éppen a nehézségben, a megpróbáltatásban, a szükségben, adott esetben, a szenvedésben, vagy a nélkülözésben nagyon is képesek vagyunk valami szépet meglátni. Nem a nélkülözés szép, meg tudunk benne látni valami szépet. Nem a szükség, nem a nehézség, nehogy azt is idealizáljuk, akarjuk. Szó sincs róla, nehézség, nehézség, a szükség, szükség. De mégis, még ebben a világban is képesek vagyunk valami szépet meglátni. Mi akkor ez? Olyan bonyolult világban élünk, ez igazán közhelyszerű megállapítás, de engedjétek meg, hogy egy ívet elmondjak. Például nagyon ragaszkodunk a munkánkhoz, a munkahelyünkhöz. Persze, hogy ragaszkodunk, mert legalább van munkánk. Legalább tudunk mit dolgozni. És aztán ragaszkodunk, és nagyon próbálunk inkább többet is dolgozni, sokat dolgozni, nehogy elbocsássanak bennünket. Ott a sok munka, és a sok munkán szeretnénk pénzt keresni, és pénzt hazavinni, hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat, és azután leüljünk éjszakánként, vagy esténként a tévé elé, és akkor nézzünk ott néhány reklámot, és a reklámon keresztül, hogy ötleteket kapjunk, mit is lehetne ajándékozni a gyerekeknek, vagy a házastársunknak, és ha valami ötletünk támad valamelyik reklám nyomán, akkor megvesszük ezeket a tárgyakat, már amennyire megtudjuk. Néhány nappal ezelőtti kutatás szerint Magyarországon a felnőtt lakosság 80%-a már csak 20 ezer forintnál kevesebb pénzt költött el karácsonyi ajándékra. De amennyi pénzünk van, amennyi lehet, akkor azt a tárgyat megvesszük, és aztán ott van Szenteste, és a tárgyainkat Szenteste meg 25-én és 26-án a látogatásokban oda ajándékozzuk. És aztán nézzük egymás szemét, örülsz-e neki. Tehát ott a munka, a sok munka, a nehéz munka és a félelemmel teljes munkavégzés, hogy megmaradjon, és aztán a pénzkereset, és aztán a számlák kifizetése, és a rekláma, hogy nézzük, és a tárgyak vétele, és aztán az ajándékozás. Azért ez elég bonyolultan hangzik. És ezért szeretnék valahogy karácsony egyszerűségére utalni, mégpedig olyan élményeimmel, amelyek egészen napra készek, évre készek, egészen frissek, mostanság hallottam őket. Az első ez valahogy így szól, hogy olyan természetesnek tartjuk, hogy a munkával, és a sok munkával, és a munka révén való pénzkeresettel tartjuk fönn a családot, és őrizzük meg annak az egységét vagy a létét. És eszembe jutott egy kedves ismerősöm, néhány hónappal ezelőtt elbocsájtották a munkahelyéről. És kérdeztem tőle, miután találkoztunk, 3-4 hete volt csak akkor állás nélkül, de természetesen annak minden súlya, mert hogy sok gyereke van, és kérdeztem, hogy na, mi van? Hogy vagy? Erre azt mondja, hát van a munkanélküliség része, ezt nem mondom, de van egy másik része is, képzeld el, azt mondják a gyerekeim, most a legjobb a család. Ugyanis van időm elvinni egyik-másik gyereket az iskolába, van időm bevásárolni, és én főzök, egyébként szeretek főzni, mondta, de én főzök, és hogy gyerekek jönnek haza az iskolából, akkor én adom nekik az ebédet, és van rájuk időm, és elviszem, meg elhozom őket egy-egy programról, és a gyerekeim néhány hét ilyen után azt mondták, apa, ennyire jól sose voltunk. Nem lehet, hogy ez így maradjon. És persze mondhatjuk azt, egyfelől nehogy így maradjon, legyen munkája és állása. Másfelől pedig ez az édesapa azt mondja, hogy én is érzem, hogy valahogy mindig azt gondolta majd a munka és a pénzkereset, és akkor egyben van a család, és fönnmarad a család. És most rájöttem, hogy nem csak ettől maradt fönn. Hogy eddig évszámra sokkal kevesebbet tudtam valamiért tenni, amitől legalább annyira mondhatjuk, hogy fönnmarad, és egyben marad, és nem is akárhogyan marad egyben. És akkor elmosolyogta magát ez az édesapa, és azt mondta, a gyerekeim ezt nagyon élvezik, és szívük szerint ennek az lenne jó, hogyha sose szakadna vége. Ő pedig megél valamit az apaságából. Nehogy félreértsétek a szavam, nem akarok valamit idealizálni. Nem akarom idillivé festeni azt, ami egyáltalán nem az. Csak azt mondani, hogy abban a nehézségben, vagy megpróbáltatásban, vagy szükségben is meglátható valami szép, valami nagyon nagy kincs. Aztán a második, hogy milyen nagyon akarjuk azt, ahogy megvásároljuk azokat a bizonyos tárgyakat, tulajdonképpen mi alapján vásárolunk nem egyszer, a reklámok alapján. Milyen érdekes ez, hogy reklámok alapján próbáljuk kitalálni, hogy a társunk minek örülne. Kedves ismerősöm jött hozzám, azt mondja, tudod Feri, most volt néhány nappal ezelőtt, de érdekes ez, mikor arra gondoltam, a feleségemnek szeretnék valami ajándékot venni, egy pici gondolkozás is elég volt, hogy meg tudjam mondani, mi legyen az. És akkor visszaemlékeztem, hogy tavaly ez egyáltalán nem így volt. Hogy voltak évek, amikor pontosan tudtam a feleségem, minek örülne. És voltak évek, amikor fogalmam se volt róla. És elkezdtem ezen töprengeni, mondta az ismerősöm, barátom is, hogy mikor tudom megmondani, hogy a feleségem minek örülne, és mikor mondom azt, hogy hát ez micsoda nehézség, mit vegyek a feleségemnek, hát minek örülne. És a barátom azt mondja, nagyon egyértelműen, mikor távol vagyok a feleségemtől, és egyáltalán nem figyelek rá, akkor nem tudom megmondani, hogy minek örülne. Amikor közel vagyunk egymáshoz, és rá tudjuk az időt és az energiát szánni a kapcsolatunkra, akkor pontosan meg tudom mondani, hogy minek örülne. Nem lett nagyon faramuci és bonyolult a világ? Hogy nem a feleségemtől lesem el, hogy minek örülne, hanem reklámokat nézek. Hogy onnan vegyek egy jó ötletet, hogy minek örülhetne a feleségem. És aztán pedig, hogy átadom a tárgyat, akkor utána lesem, hogy örül-e tényleg. Nem egyszerűbb tudni, hogy minek örül. Valon nem az a járható út, hogy azt a kapcsolatot ápolom, amiből olyan világos, hogy tudom, hogy minek örülne, mert őt ismerem. Aztán a harmadik, pénzzel, de nagyon igyekszünk élményeket vásárolni. Nem annyira élményeket adni, vagy élményeket teremteni annak a lehetőségét, hanem inkább keressük a pénzt, hogy a pénzen keresztül élményekhez tudjunk jutni, vagy másokat élményekhez tudjunk segíteni. Úgy elképzeltem azt a karácsony estét, ahol semmi más nem történik. Csak az, hogy amikor az egyik állna föl, mondjuk a férj állna föl, akkor a feleség azt mondja, hagyjad, majd én idehozom. És amikor az egyikőjük beszél, a másikójuk belenéz a szemébe és meghallgatja. Vagy amikor az egyikőjük éppen mosogat, a másik odamegy és megsimogatja a hátát. Hogy tulajdonképpen rengeteg pénzt tudunk kiadni arra, hogy valami élményeket vásároljunk általa, és az élmények révén azt gondoljuk, hogy na most történik köztünk valami. És közben pedig vannak egyszerű szavaink, van kezünk, vannak gesztusaink, van szemünk, oly kézzelfogható és egyszerű, mint éppen az ott, amit nem véletlen, hogy látogatunk ilyenkor, ami semmi pénzbe nem kerül, de azt az élményt adja, na igen, én azt hiszem, hogy ezért házasodtam meg. Én azt hiszem, mikor elgondoltam, miért lesz jó nekem, hogy férjem leszel, vagy feleségem leszel, akkor valami ilyesmire gondoltam. És aztán a negyedik, hogy ha már az energiahordozóknál járunk, meg ott járunk, ahogy a számlákat befizetjük-e, vagy nem. Ez jó pár évtizeddel ezelőtt történt egy pap, mikor már nagyon sok helyütt, ahol addig fával fűtöttek, bevezették a központi fűtést. Eltelt néhány év, és megszaporodtak a társkapcsolati nehézségek. Nem tudom, hogy a kettő között volt-e összefüggés, minden esetre ez a pap látott. És a következőt mondta, ajjajjajjaj, mióta van távfűtés, azóta az emberek itt a faluba, vagy a kisvárosba nem bújnak össze. Hát ez egy nagy átok, mondta a távfűtés, mert amíg hideg volt, és amikor hajnalra kezdett kihűlni a lakás, vagy a szoba, vagy a ház, önkéntelenül is összebújtak, mert hideg volt. Mióta hajnalban is 21 fok van, vagy 19, nem bújnak össze. A legnagyobb átok a társkapcsolatra a jó fűtés, mondta. Ugye tudjátok jól, nem akarok valamit idealizálni, szó sincs róla. Sem idillivé tenni azt, ami nem az. De mégis egy olyan sajátos és érdekes világban élünk, hogy azt gondoljuk, a munka és a pénzkereset révén tud együtt maradni a család, hogy tárgyakkal tudunk érzelmeket vásárolni vagy ajándékozni, pénzzel élményeket, reklámmal találhatjuk ki, hogy a másiknak mire van szüksége, és az energiahordozók adják a meleget. De nagy dolog az, hogy itt is van meleg, hogy mi mindannyian meleg szívűek vagyunk. Mindannyian. Ha nem akarnánk, akkor is meleg a szívünk. És hogy ebből a melegségből éppenséggel mindazt odaadhatjuk egymásnak, amire azt gondolom egyébként tényleg a szívünk mélyéből vágyunk. És ezért De jó, hogy a meleg szívűségünkben ott van az az érzékenységünk, ami a nehézségben, vagy a szükségben, vagy a megpróbáltatásban is képes volt, és képes lesz meglátni a szépet.